Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság agyalsorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! 8 óra 11 perckor jelentkezik támogató műsorunk itt a Rádió Café 98.0-án a Millás reggeli. Kántor támogató Endrével.
És Mihálovics támogató Andrással.
0636 980 980, itt lehet támogatásért folyamodni.
Meg a Messengeren.
A műsor készítőihez.
Nem értem, mi köze a jó zenésznek az orosz gázellátáshoz. Ezt írja a kedves hallgató.
Én nem értem, hogy mit nem ért.
Jó, csak neked írta, bocs, Maci írta ő.
A mai Millás hírekben több ezer eladó autó áll egy parkolóban, ha ezeknél is bevezetik a negatív árfolyamat, mint a villamos energiánál, akkor megfontolom, hogy veszek, írja a hallgató. A másik hallgató, vállalkozók szempontjából a világpiaci gázárak teljesen lényegtelenek nálunk, mivel a kormány úgy állapítja meg az árakat, ahogy neki tetszik, köze nincs a valós helyzethez, de attól még iránymutató lehet, hiszen a költségvetésből a különbözetet ki kell fizetni.
Tehát a vállalkozók szempontjából a világpiaci gázárak azért fontosak, mert befolyásolják nagymértékben az energiaárakat, a más például a villamos energiaárakat, tehát a spot áraknak a képződésekor például nagyon fontos. Tehát ugye az áram ára is befolyásolódik.
Bérfarkas meg nem ért, hogy most akkor Black November vagy Dry November, a kettő együtt nem megy.
Igen, igen, igen. A riportban az volt, hogy a józan ész egészen jó zenésznek hangzott.
Ja, értem. A negatív reklám is reklám, köszönni nektek a Temu csapata, írja a hallgató. Én hallottam egy beszélgetést, amikor nem mondták ki ezt a szót, azt hiszem egy televízió műsorban, és nagyon hülyén hangzott, mert nem mindenki tudhatja, hogy éppen miről van szó. Tehát úgy szitták a kínai online kereskedő óriást, hogy nem
még
hangzott
mások
el
is
a neve.
Igen. És hát például az Alibaba például. Törnek be. Na jó, nézzük meg, hogy mi történik adózási szempontból, hogyha változás van a Fehérházban.
Figyelem! A nemzetközi helyzet egyre fokozódik. Ne közlekedj üzleti szemellenzővel a nagyvilágban. Aki naprakész és szemfüles, az megtalálhatja a lehetőségeket nemzetközi környezetben is. Cégstruktúrák, adótervezés, adóegyezmények és vagyonvédelem. Ebben segít a nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán a Millás reggeli pénzügyi panoráma rovata.
No kérem szépen, a pénzügyi panoráma rovat állandó szereplője pedig nem más, vágyfülő és állandó hallgatóink pontosan tudják, dr. Magyar Csaba, okleveles adószakértő, a Christar Worldwide ZRT vezérigazgatója. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Hát Donald Trump, ahogy egy magyar bejegyzésben apostrofálták a megválasztott elnököt, az Egyesült Államok megválasztott elnökét, hát adózási kérdésekkel kampányolt, úgyhogy muszáj volt felhívnunk, hogy ezek az adózási kérdések milyen ígéretek formájában öltöttek testet konkrétan, és hogyan hatnak majd a világgazdaságra. Vegyük akkor sorra ezeket, ha megteheted, akkor megköszönnénk.
Donald Trumpnak a kampány ígéreteit három szóval lehetne jellemezni. Adócsökkentés és adócsökkentés. Tehát ez volt a fő üzenet, bár egyébként nem sok olyan győztes politikai kampányról hallottam még, ahol adóemeléssel próbálkoztak nyerni, úgyhogy ezért nem volt meglepő, hogy adócsökkentéseket ígért Donald Trump. Bár hozzá kell tenni, hogy annak idején 2017-ben pont az ő nevéhez kötődik egy nagymértékű adócsökkentési csomag, tehát azért volt mire hivatkoznia, nem volt múlt nélküli ez az ígérete, és úgy néz ki, hogy gyakorlatilag a soron következő programjában is tényleg az lesz a kulcs, hogy tovább csökkentse az adóterheket. méghozzá kiemelt szempont, hogy a társasági adó mértékét is csökkentse az amerikai piacra termelő helyi vállalkozásoknak, jelenleg 21% a társasági adó mértéke, annó ezt is ő vitte le 21%-ra, és most ezt tovább szeretné még csökkenteni 15%-os
mértékre. Hát furcsa, hogy ugye vitatják ezeket az adott csökkentési elképzeléseit, majd amikor meglépi, akkor vissza nem nagyon csinálja a rivális sem.
Így van, tehát ezt Bidenék is fenntartották. Egyébként 2025-ig van hatályban még ez a 17-es jogszabály, amit még Trump idejében fogadtak el, úgyhogy jó eséllyel ezt meg fogja hosszabbítani, és ugye itt 19-re húz még lapot, mert még abból is szeretne további adócsökkentést, mint például vannak azért ilyen népszerű intézkedések, hogy a túlórát nem szeretnék adóztatni, vagy éppenséggel a borravalót, tehát Trump kampányában is megjelent ez a gondolatmenet, hogy a borravalót sem szeretnék adóztatni. Egyébként a szakértők szerint ugye itt a programban tulajdonképpen bevételi oldalról, ha az adókat nézzük, akkor túl sok növekedésre nem lehet számítani ezen a fronton, mert ténylegesen itt csak ki fog áramlani a pénz, viszont úgy látják, hogy azért le lehet faragni ezt olyan bevételi forrásokra, olyan szintű bevételekre, ami még Trumpnak is elfogadható, és nem jár arcvesztéssel. Viszont a rossz hír az, hogy ez lehet, hogy egy-két évig is eltart, mire majd Trumpot meggyőzik arról, hogy azért egy kicsit vegyük vissza ezekből az elképzelésekből. Uh-huh. És ami még érdekes, és egy népszerű intézkedés, hogy biztos hallottatok róla, hogy ha te amerikai állampolgár vagy, akkor bárhol élsz a világon, neked attól függetlenül az anyaországnak még adóznod kell. Uh-huh. Tehát egy amerikai állampolgár, aki mondjuk Magyarországon él, hiába fizeti meg itt Magyarországon az adókat meg a járulékokat, neki azért még egy kis különbözetet meg kell otthon fizetnie, és szakítani szeretne Donald Trump ezzel a hagyománnyal, oly módon, hogy nem adóztatja meg a külföldieket. Csak hát nagy kérdés ugye, hogy itt a sok adócsökkentésnek mi lesz a fedezete, és ugye hát itt jelennek palagáz. Majd meg azok hát, a bizonyos importvámok.
Na ez az!
Ja, az importvámok, igen, jaj de jó. Egy újabb kereskedelmi háború küszöbén állunk, a szabadkereskedelmi világ végén, és élén Donald Trump egy nagy zászlóval.
Na, beszéljünk akkor az importvámokról. Be lehet-e szedni annyit importvámokkal, mint amennyit elengedünk adócsökkentéssel?
Igen, tehát érdemes érteni a hátterét a dolognak, hogy tulajdonképpen Trump az amerikai adócsökkentéseket ezekkel az importvámokkal szeretné finanszírozni. Tehát nem azért szeretne ő megvámolni különböző országokat, mert mondjuk neki nem szimpatikus az az ország, hanem egész egyszerűen a pénzügyi szükség hívja életre ezt az adóztatási formát. Ugye ő már régóta előjött ezekkel az importvámokkal, és Trump is sokak számára egy példakép, de bármi meglepő, neki is van példaképe, méghozzá William McKinley, amerikai elnök, aki a 19. század végén élt, és ő volt az úgynevezett vámkirály, aki mindenféle állami bevételt vámok formájában szeretett volna beszedni. És Trumpnak annyira megtetszett ez a gondolat, hogy ennek a hagyományát szeretné ismét feléleszteni. És ami nagyon érdekes, hogy volt egy rádiós műsor, ahol beszélgettek Trumppal, és neki szegezték a kérdést, hogy hát ez csak egy ilyen kampányigéret, hogy meg fogunk szabadulni a jövedelemadóktól, és vámokkal fogjuk helyettesíteni, és hát Trump lazán rávágta, hogy hát persze, miért ne? Tehát van egy olyan gondolat a fejében, hogy a jövedelemadókat lehetőség szerint csökkenteni, nyilván ez ígéret szintjén úgy néz ki, hogy nem lesz jövedelemadó, és vámokkal fogja ezt helyettesíteni, magyarán más államokkal megfinanszíroztatja az amerikai adócsökkentéseket.
Uh-huh. Jól hangzik, hogy sikerül-e ez a kísérlet, ez majd kiderül.
És ami még nagy előny számára ebben a történetben, tehát pont kapóra jön, hogy a kongresszus jóváhagyása nélkül van lehetősége vámokat kivetni az Egyesült Államok elnökének, tehát így módon sokkal nagyobb mozgástere van, és ennek köszönhetően ugye viszonylag rövid idő alatt be tudja majd ezeket az intézkedéseket vezetni, És ugye, mint ahogy hallottátok is, már be is lengette, hogy Kanada és Mexikó ellen lesz büntetővám.
Igen.
Mértékben. És a kínai termékekre ugye további 10%-os emelés várható.
Nem eszik olyan forrónak ását szerintem. Tehát, hogy itt azért olyan szinten, nem szkeptikus vagyok, de nézzünk mögé egy picit. Tehát itt olyan szintű összefonódások vannak, amit nagyon nehéz lesz. Tehát lesznek akkor az egyenlők között egyenlőbbek? Itt van például Elon Musk. Mi lesz Elon Musk-kal és a kínai gyártású cuccaival, amit ugye hát akkor szépen a másik oldalról is majd odalépnek egy picit. Elon Musk-nak ez nem tetszik annyira szerintem, és ő most főtanácsadó.
De jó, hogy szóba hoztad, mert Elon Musk ugye az állam karcsúsításával, lefogyasztásával van elfoglalva. A kérdés, hogy ő neki adózási jellegű feladatai is lehetnek?
Még Elon Musk előtt annyit visszaugrok az előző témára, hogy ugye a különféle országoknak kiszabott büntetővám esetében, ugye ezt biztos hallottátok, ugye az volt a hivatkozási alap, hogy nagyon sok kábítószer érkezik azokból az országból.
Igen,
országba.
Hát nyilván, nyilván a drogosok, ugye ez jó.
Ugye nem azért szeretnénk megvámolni ezeket az országokat, mert szeretnénk az amerikai költségvetési hiányt ebből fedezni, hanem az a csúnya kábítószer onnan érkezik, és ha majd csökken a kábítószer beáramlása az USA-ba, akkor majd rögtön csökkentünk mi is a vámokkal, tehát azért itt van egy nagy mozgástér. Na de visszatérve Elon Muskra, hát Elon Musk lecsap a revizorokra, beleállt az adóhatóságba.
Nagyon helyesen, ugye, hát ők is a bürokráciát hízlalják a tevékenységükkel, és ő bürokrácia ellenes.
Ugyanis az egyik republikánus párti influencer ki is tette már az oldalára, hogy az amerikai adóhatóságnak a dolgozói 50 millió dolláros adótartozással bírnak az adóhatóság irányába. Ugyanis van lehetőség nem csak nekik, hanem sok mindenki másnak is adóhalasztást kérni és részletfizetéseket, és valahonnan kihoztak egy ilyen számot, hogy ez már 50 millió dolláros szintre rúgott, és erre rögtön lecsapott Elon Musk, és bejelentette, hogy itt ő át fogja nézni az adóhivatalnak a költségvetését. Kezdjük az adóhivatallal a költségcsökkentést, és ha ott rendet tettünk, akkor megyünk tovább az állami szervezetek között. Egyébként azt érdemes tudni, hogy Elon Musknak igaz papíron minisztériuma lesz, de valójában ez egy tanácsadó bizottság, határozott időre jöntek létre, de ahogy említetted, a fő céljuk az lesz, hogy a menedzsment szemléletet megkonosítsák az államigazgatásban, és nagy költségcsökkentő intézkedéseket vezessenek be, és azt azért lássuk be, hogy Elon Musknak ebben már van némi tapasztalata, hogyha ne talán már kollégáktól kell megválni.
Oké. Okay.
Szerintem az, hogy én szkeptikus maradok továbbra is, ugye azért, hogy is mondjam, Donald Trump sok mindent mond, kommunikál, ami hogy is mondjam, ő is kifejezte azt, hogy először kell nagyot mondani, The Art of the Deal című könyvében le is írta, ugye, hogy először nagyot kell mondani, és akkor onnan lehet egy kicsit visszafaragni. Már ugye a mexikói elnökasszonnyal is egy kicsit másfajta tárgyalások zajlanak, már Kínával is egy kicsit másfajta kínaiak meg akarnak állapodni, azt mondták, hogy ahol mozgásterük van, ott majd természetesen lesz. Tehát azért, hogy is mondjam, ez a nagy mondások, ez ott van, de azért várjuk ki.
Mi pedig itt Európában izzadunk, ja. Hogy vajon holnap lesz bejelent. És Európával kapcsolatban, mert egyelőre megúsztuk.
Igen, de az, hogy Donald Trump elkezdte ezt az egész adócsökkentés és vámok, ez átformálhatja a nemzetközi adózást, mert a vámokra valamiféleképpen reagálni kell, az adóversenybe ugye fel kell venni a kesztyűt, szóval ez ilyen lavinát indíthat el, ha ezeket meglépi, amiket ígér?
Hát ugye röviden protekcionizmus kifejezéssel lehet illetni, ami most történik az Egyesült Államokban. Viszont ugye ez a szemlélet pedig ellentmond a globális minimumadó szellemiségének, hiszen ugye a globális minimumadónak a lényege az, hogy boruljon össze a világ összes állama, énekeljük együtt a We Are the World-et, és adóztassuk meg a gonosz nagyvállalkozásokat. Igen. Viszont ugye az Egyesült Államok, nemhogy Trump, de még Biden kormányzása alatt sem vezette be a globális minimumadót, tehát nem sikerült ezt átverni, míg Európában és néhány más fejlett országban nagyon lelkesen bevezettük ugye ezt a 15%-os globális minimumadót a multicégekre. Viszont alaposan lehet attól tartani, hogy Trump sem fog ebbe belemenni, hogy az Egyesült Államok bevezesse, sőt, lehet már hallani olyan pletykákat, hogy lehet, hogy némely ország nem meri majd alkalmazni az amerikai cégekkel szemben a globális minimumadót, hiszen mi lesz, hogyha majd egy jó nagy büntetővámot a nyakunkba kapunk, amikor az Egyesült Államokba akarunk exportálni. Tehát lehet, hogy most ez a folyamat megbicsaklik, és egy kicsit visszavesznek ebből a globális minimumadóból. A másik pedig a globális minimumadó mellett van egy törekvés arra, hogy a digitális gazdaságot úgy adóztassák megfelelő módon, hogy nem ott kell a cégeknek adózni, ahol a központjuk van, ahol fejlesztenek, hanem ahol a nagyszámú felhasználó található, hiszen valójában onnan származik a bevétel. De jó eséllyel ebben sem lesz benne a Trump kormányzata, hiszen ez javarészt azért az amerikai cégek ellen szól, hiszen ők a vezetők ezen a piacon, éppen ezért nem biztos, hogy jó néven menné, hogy hát nem az Egyesült Államokban adóznak, hanem mondjuk Európában, mert itt vannak a fogyasztók.
Hallgató kérdez, a kettős adóztatással kapcsolatos amerikai-magyar egyezményben mi várható? Újra lesz baráti viszony várható?
Igen. Én sajnos nem vagyok annyira optimista, mint a miniszterelnök úr és a pénzügyminiszter úr ezen a területen. Ettől függetlenül van rá esély, tehát ezt nem lehet kizárni, de induljunk ki az eredeti adóegyezményünkből. Ugye ez egy több mint 40 évvel ezelőtti adóegyezmény volt, amit felmondott az Egyesült Államok. Miért mondta föl? Magyarország pont a globális minimum adót akarta blokkolni, nem értettünk vele egyet, és büntetésképpen azt mondták, hogy hát akkor felmondjuk a kettős adóztatás elkerüléséről szóló adóegyezmény Magyarországgal. Ugye a sors pikantériája, hogy utána mégiscsak rábólintottunk, viszont az amerikaiak azt mondták, hogy rendben, de egyelőre nem lesz új adóegyezmény, tehát szükséges, de nem elegendő feltétel Magyarország megváltozott viselkedése ez a témakörhöz, és ugye 2014. január 1-e óta nincsen adóegyezményük. Uh-huh. De amit érdemes tudni, hogy 2010-ben mi kötöttünk egy újabb adóegyezményt az Egyesült Államokkal, mert ezt a régit, amit egyébként felmondtak, nem szerették az amerikaiak, mert Magyarország szempontjából túl kedvező volt. És rávették Magyarországot, hogy kössünk egy új adóegyezményt, ahogy említettem, ez 2010-ben meg is történt, Magyarországon ratifikálták is ezt az új adóegyezményt, viszont az Egyesült Államokban ez bekerült a fiókba. Méghozzá azért, mert van egy Paul Rand nevezetű republikánus szenátor, akinek az a veszőparipája, hogy nem fogadja el az új adóegyezményeket, és hátráltatja ezeknek az elfogadását. Tehát 2010-től egészen napjainkig sikerült neki visszatartania ezt az új adóegyezményünket. Ez a gyakorlatban egyébként úgy néz ki, hogy van a szenátusnak egy külügyi bizottsága, ott először véleményezik az adóegyezményeket, és utána kétharmados többséggel szavazzák meg. Tehát, hogyha Magyarország irányába enyhülne az amerikai megközelítés, akkor is van egy szenátor, akit meg kell győzni arról, hogy nem jól gondolja, amit az elmúlt 14 évben gondolt, és utána kell egy kétharmados jóváhagyás is, hogy ezt a fiókban lévő adóegyezményt elfogadtassák. Én őszintén szóval nem látok erre jelentős esélyt, hogy mondjuk ez egy-két éven belül megvalósuljon. Ha pedig egy további új adóegyezményt kezdünk el tárgyalni, az megint csak egy hosszú történet szokott lenni. Úgyhogy meglátjuk, mi lesz a vége, de én nem hiszek abban, hogy ez most rövid távon belül megjelenik ez új adóegyezmény.
Okay.
Pontosabban a régi új.
Köszönjük szépen!
Köszönjük, Csaba! Nagyon attraktív rovatot falasztál itt nekünk, úgyhogy nagyon megköszönjük, és nagyon szép munkasikerekben gazdag napot kívánunk!
Köszönjük szépen!
Viszont kívánom nektek is, és a hallgatóknak is!
Szia!
Szervusz, doktor Magyar Sziasztok. Csabával beszélgettünk, okleveles adószakértő, ő a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatója. Megnéztük, hogy Donald
Trump... A trumpi adópolitikát boncolgattuk, egyszerű
így
ez.
Van, így van, így van.
Járj mindig egy lépéssel előrébb. Elemezzük együtt a határon átnyúló ügyleteket jogi és adózásügyi szemszögből. Emlékezz, ne tedd az összes tojást egyetlen kosárba. Ez a pénzügyi önvédelem tudománya. Nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán.
Nem Black Friday lesz, András, hanem Blue Friday. Azoknak, akik ellátogatnak a Barba Negrába holnap,
mész?
Ahol a hát hogy ne, ki nem
emeletes
hagyhatnám, ki nem hagyhatnám, ahol a kiváló
pólópörgetés
lesz. Zenekar, a Blues Pills játszik, és remélem, hogy
Pogó.
Minden lesz.
Leöntesz sörrel bárkit, aki minden, megszólít.
Minden, és azt gondolom, hogy ilyen energikus, vibráló, elektrizáló, vagy hogy mondják, elektrifikáló, ezt most Várkonyi Gábornak mondtam, aki már jön be, tonizáló zenével találkozunk ott, és én ahogy az élő felvételeket és a setlisteket néztem, hát bizony ilyen lesz a koncert.
Ezzel támogatod a hallgatókat?
Én ezzel abszolút támogatom őket. Figyelj!
A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű, a Millás reggeli autóipari rovata. Hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz!
Itt van a rovatgazda Várkonyi Gábor, nagyon jó témát hozott, de előtte reflektáltatjuk. Van ilyen kifejezés?
Igen, ajaj. Igen, igen.
Jó reggelt,
egy sajtóhírre, muszáj, mert ha valami
egyszer már flektált rá, ha de valami most leuralja újra flektál rá, ezért reflektál.
Ne beszéljünk egyszerre.
Látom, szóval, látom a dinamika, a csoport dinamika alakul.
Szóval,
én támogatom a az Andrást.
Igen, magyar sajtó. Haladjunk, András, mert sokat megbeszélni valunk.
Szóval a magyar sajtóban nagyot megy egy hír, akkor muszáj veled ezt megbeszélnünk autós témában. Lefényképezte azt hiszem a Bild, és Czoller Andi is beemelt a hírekbe, hogy valami 6000 eladatlan autó porosodik egy parkolóba. Hát a piacgazdaság szabályai szerint ez hogy fordulhat elő? Mindjárt milyen utána keresek. Autó, nem tudom.
De hát ilyenek vannak, tehát hogy egy pár hónappal ezelőtt pont a Berlinhez közeli, még félig meddig működő egykori NDK-s katonai reptéren napoztatott tengernyi Tesláról ment ugyanez a történet. Ilyenek vannak, tehát ezt nem is kell nagyon kihegyezni, mert ennek többféle oka lehet.
De ez, ez nincs gond, mert hogy már a kommenteket olvasva, amit nem szabad. Egy kisváros lakosságának megfelelő új autó porosodik a hatalmas parkolóban, ez például egy Index cím.
Tessék, menj oda, nézd meg a monitorján, hogyha nem hiszed el.
De én elhiszem, csak nem látjuk az autókat.
Összértéke 300 millió euró.
Tehát az nem olyan sok.
Logisztikai központ.
Pár ezer, hát most. De ez nem olyan nagyon hírértékű, András, tényleg. Ennél vannak fontosabb megbeszélni.
Na, tessék, figyelj, én azt mondom, hogy beszéld meg velem.
De itt várjál, mert árleszállítást jósolnak és követelnek.
Hát alapvetően egyébként ez, bármennyire is nem fog tetszeni ez a villanyos frakciónak, de ez jelenleg inkább az elektromos autókkal fordul elő Európában, mert hogy ugye a tervezett gyártási mennyiség és a felvevő piac az nem annyira találkozik egymással. Egyébként ezért van az, hogy most már elkezdik azt pedzegetni, amit én nektek évek óta mondok, hogy ez a brutál giga meg a büntetéssel, ezzel valamit majd kezdeni kell az EU részéről, mert ez végképp térdre kényszeríti az európai autógyártókat, úgyhogy tegnap előtt találkozott a még német gazdasági miniszter az olasz gazdasági miniszterrel, és arról beszéltek, hogy mi lenne, hogyha jövőre mégse kéne büntetéseket fizetni. Eddig jól hangzik ez a hír, aztán utána jött a tervgazdaság 2.0, és ezt természetesen csak akkor engednék meg, hogyha 2026-ra még több villanyautót vállalnának az elektromos, vagy bocsánat. Okay.
Na várjad, először meg kéne várni, hogy mi lesz itt a Trumppal, mert hogyha tényleg odavág, és összevesznek Kínával, az ránk is nagy hatással lesz. És hát az európai mezőgazdaság és autóipari problémákat mindenre, is okoz.
Mindenre így van, tehát hogy ez most nagyon bizonytalan. Uh-huh. Nagyon bizonytalan időszak az autóiparnak. Okay. És erre még rátolni ilyen 10 milliárdos büntetéseket, mint amit az ACEA kiszámolt, ez nyilvánvalóan nem működik.
Na, akkor váltsunk témát. Henry Fordot idézném. Vevőink minden igényét ki tudjuk elégíteni, feltéve, hogy fekete autót rendelnek. Ez ilyen nagyon viccesnek tűnik, csak ez a kezd csináló a következő témánkhoz, mert azt mondtad nekem a telefonban, amikor készültünk erre a beszélgetésre, hogy visszatér az autóipar Henry Ford üzleti elveihez. És a Merkur időköz teszem
én
hozzá.
Nem én mondtam, ezt te költötted hozzá.
Én, hát én vagyok az újságíró. Hát valamivel fel kell hívni a figyelmet.
A szenzáció hajház.
Csak akkor ne adja az én számba, érted? Tehát...
De ugye a legjobb. Várkonyi Gábor 2. Vége.
Ennyi.
Ezt nem én mondtam,
annyi
ezt
fog történni, annyi fog történni, hogy az individualizációnak ez a foka, amit megtapasztalatunk teljesen átlagos autóknál, tehát az, hogy átlag ember átlag autója, ami már egyre kevésbé átlag autó, hiszen most már nagyon elszakadtak a fizetésektől az európai új autóárak, főleg az elmúlt 3-4 évben, de ez egy zárójeles történet. Szóval azért még mindig jellemző volt az, hogy átlag autót vett, azt nagyjából, ha szeretted volna magánvásárlóként magad képére alakítani, akkor azt megtehetted rengetegféle extrával.
Tehát ilyenkor jöttek képbe a fűthető kormány, a különböző bálna előbőr ülések és az ütközés gátló automatika.
Az őszbőr ancug ülések.
Igen, mindez bugyi rózsaszínben.
Amilyen be akartad, ugye? Ez nagyon sokáig a prémium per fél prémium gyártóknak a unique selling pointja volt, hogy ilyen magyarosan fogalmazzak, tehát az, hogy te amellett, hogy persze megkaphattad ezeket az autókat átlag céges autókonfigurációban is, hogyha magadnak szeretted volna, akkor tényleg bármit össze lehetett rakni. Csak ugye ez a gyártás komplexitását értelemszerűen borzasztóan megnöveli, ami szerintem egyébként, hogyha az autóipart így az ember madár perspektívából próbálja nézni, az egyik legérdekesebb logisztikai meg gyártási kihívás, hogy egy hótátlag autó, egy Volkswagen Golf vagy egy Opel Astra, az hogy lehet ilyen komplex módon gyártható. Hiszen tényleg 80 féle szín, 4 féle kárpit, nagyon sokféle karosszériaforma, nagyon sokféle hajtási forma, ugye most már az elmúlt években még az eddigi klasszikusok mellé, mint hogy most eldöntöttük régen, hogy dízel vagy benzin, bejött a mild hybrid, bejött a full hybrid, bejött a plug-in hybrid, bejött az összkerék, bejött az ilyen automata váltó, az olyan autó, tehát hogy nagyon
sok... De a hiperpersonalizáció a lényeg, ezt mindenki tudja.
Lenne, csak hogy most az autóiparban pontosan ezt a folyamatot kezdik el masszívan visszafordítani. Uh-huh. Olyan jellegű trendek.
Nem lehet, bocs, hogy szétszakad a dolog? Mert ugye van... Na, akkor mondjad inkább te.
De. Szétszakad a dolog, mert hogy ugye eddig, mondjuk, hogyha egy európai autógyártót néztünk egy ázsiai autógyártóval szemben, akkor azért a jellemző az az volt, és ez szerintem még aki nem különösebben érdeklődik a téma iránt is, azért valahol egy ilyen sztereotípiaként él a fejében, hogy egy ázsiai autónál van háromféle felszereltségi szint, van kétféle motor, meg van négyféle szín, most túlzok egy picit, de azért ennél nem sokkal rózsásabb a helyzet, és akkor te bemész, és ezt lerendeled a saját igényeid szerint, ami egyébként az ázsiai autók megbízhatóságának az egyik alapja is volt, mert hogy kevesebb komplexitás, egyenlő egyszerűbb gyártás, egyenlő megbízhatóbb szerkezet általában.
Egyenlő alacsonyabb ár.
Pontosan. Vagy legalábbis nagyobb haszonkulcs, attól függ, hogy hogyan fordítjuk a dolgot. Ugye ezzel szemben az európai gyártók, különösen egyébként a német gyártók, azok arról voltak híresek, hogyha te szerettél volna egy manuális, klímás, bakelit kormányos, xenon fényszórós autót, akkor azt legyártották neked, nem kérdezték meg, hogy miért csinálsz ilyen hülyeséget, de legyártották neked. És ugye ebből lehetett szépen összeépítgetni azokat a kis margókat, amik ugye az extrákon vannak, mert hogy a modell azért az alapvetően úgy nézett ki, hogy egy bázis verzión, tehát egy alapkivitelen, olyan nagyon nagy pénze nem marad a gyártónak. A nagy pénz az individualizált és magasan extrázott autóknál volt, és ezért volt ugye mindig úgy összerakva a dolog, hogy bár nem csomagokban kellett venned, de azért bizonyos dolgok össze voltak kombinálva bizonyos dolgokkal.
De én értem ezt, Gábor, de hát ez pont olyan, mint a cipő, és nem akarok ilyen butaságokat mondani, mert nyilván nem lehet összehasonlítani a cipőt az autóval, de valamilyen szinten igen. Hogy te olyan cipőt szeretnél csinálni, amit csináltatni, ami egy egész életre tart, cipész készíti, a te igényeidnek megfelelően ilyen bőrből olyan, akkor azért baromi sokat fogsz fizetni.
Egyébként nem volt olyan drága.
Jó, Ez attól függ, hogy honnan nézzük. Viszont normál esetben, hogyha kell egy cipő, amit tudom, szétrúgsz egy év alatt,
persze, és akkor jó lesz
gyorsan, akkor jó lesz valami, amiért bemész a tigris piacra. De hogy tényleg, de most ez lebutítva, de lényegében ezt lehet látni az autóiparban is, nem?
Hát egyre inkább, mert hogy ugye nagyon durván el kell kezdeni spórolni, mert hát az van, ami van. Tehát az elektromos átállás az döcög, az drága, az problémát okoz, és minden létező fronton el kell kezdeni megsporolni a különböző kis dolgokat.
De nekem nincs ezzel bajom, mint fogyasztónak. Nekem tehát, hogy én olcsó kínai elektromos autót szeretnék, ami igénytelen, viszont sokat megy, és alig fogyaszt, veszek egy olyat rohangálósnak, és majd begyűjtök valami szipi-szupi Bumblebee-re, ami Transformers-é változik, ha akarom.
Igen, csak az olyan drága lesz, hogy ezt már nem fogod tudni megfizetni.
Hát, vagy ezzel igen, vagy nem. Most légy szíves, ne törd le a lelkesedésemet.
Hát,
az az álom, jó? Ez...
Maradjunk a hallgatók objektív tájékoztatásánál.
Gojzer varott izét se tudok venni magamnak, mert annak... Na, szóval...
Jó, de hogy jön ez ide?
Ugyanígy.
De miből van?
Igen. Na, szóval hogy leegyszerűsítik a modell és típus választékot.
És ez már elindult.
Óhatatlanul.
Ez már elindult, mert hogy az átlag extra költség európai autós piacon, az valahol a 3000 euró alatti kategóriában volt. Tehát de ebben benne van minden. Tehát ebben benne van a Swift-től az S-osztályig minden, ennyire jött ki átlagosan az extra költés. Ez elkezdett drasztikusan csökkenni, közelebb a 2000 euróhoz. Tehát, és ez már zajlik az elmúlt 4-5 évben, aminek egyébként persze az is oka, hogy bizonyos dolgokat már most is sokkal egyszerűbb gyártani úgy, hogy eleve benne van az autóban, maximum vissza van butítva. Ilyen volt egyébként, és hogy egy átlag példát mondjak nektek, akkor, amikor elterjedt sok-sok évvel ezelőtt, 20-30 évvel ezelőtt az elektronikus gázpedál, onnantól fogva gyakorlatilag minden autóban volt a tempomat is. Mert az egy lényegében nagyon egyszerűen egy kódsor volt. De hát sokkal egyszerűbb el kéne érte 200 000 forintot, mint hogy odaadni. Úgyhogy 200 000 forintért megvehetted azt, ami egyébként is benne volt az autóban. Most például ugyanez van már csomó autónál, mondjuk az ülésfűtéssel. Felesleges gyártani kétféle ülést, mindegyikben benne van az a filléres fűtőszál, de hát némi pénzért, vagy előfizetéssel ugye megbukott.
Az a legjobb, igen.
Igen, azzal ugye ezt kikapcsoltathatod, vagy bekapcsoltathatod, bocsánat. És egy csomó minden ugyanígy, ahogy a ledes fény, meg egy csomó vezetéstámogató rendszer, ami egyébként törvényileg is kötelező lett, eleve benne van az autóban, tehát emiatt is csökken a dolog. De például, hogy mondjak-e nektek egy érdekes statisztikát is, mindjárt megkeresem, összesen 12 milliárd eurót fizettek egyébként csak extrákra az előző évben. Azért ez egy elég tetemes összeg.
Az jó.
Felső osztályban, tehát egy ilyen S-osztály.
Hát ez meg a McDonald's recept.
Na de
úgy,
várj, logikai bukfencet érzek.
Nagyobb krumplival,
az autógyártók kifarolnak ebből, ezzel lemondanak erről a bevételről.
Kénytelenek lesznek. Egyébként nekem a McDonald's-os példában a kedvencem, ha már itt tartunk, a végtelen üdítő, csak veheted nagyobb pohárban, igen, és van, aki ezért fizet.
Igen.
Ez szerintem zseniális. De aki ezt kitalálta, az nagyon-nagyon okos volt. Na, 14.700 euró egyébként a felső osztályban az átlag extra költés, tehát annyi, amennyi egy egyszerűbb autó volt régebben. Középosztály, tehát ilyen golf jellegű autóknál ez a 3000 eurós történet van. Egyel feljebb, meg az SUV jellegű autóknál meg nagyjából a 7000 eurót karcolgatjuk. És akkor, hogyha innen elkezd a fantáziánk szabadon szárnyalni, akkor jönnek azok a dolgok, mint amit például most a G-osztályban jelentett a Mercedes. Az új G-osztályban 80%-a a vásárlóknak az valamilyen úgynevezett manufaktúr, mert az az ő kis külön szekciójuk, ahol egyedi igényeket elégítenek ki, szóval 80%-a a vevőknek az hajlandó volt tetemes pénzeket költeni arra, hogy őszbőrancugülés legyen benne. Például. Tehát, hogy vagy különleges fényezésekre olyan pénzeket elkérnek most már, hogy egészen döbbenetes, ami az egy dolog, hogy kifizeted egyszer, de amikor azt meghúzzák, na akkor kifizeted még egyszer. Nagyon-nagyon kemény, de hát ugye, ahogy ezt egyszer egy tanult ügyfelem mondta, láncköltésbe keverednek az emberek.
Láncköltés!
Zseniális, de ez
nagyon
így
jó.
Van, nem? Láncköltés.
Igen. Ez olyan, mint még... amikor binge-watchingolsz valamit külföldi nyelven, vagy pedig elkap a gépszi egy csütörtök este, és ezért vasárnap hajnalban érsz haza legközelebb. Ilyen
nekem
is van.
Nekem a doom scrolling a kedvencem. A reggeli doom scrolling.
A doom scrolling.
Vagy az esti doom scrolling.
A hallgató azt írja, hogy az a legjobb, amikor az amúgy nem aktivált ülésfűtéssel rendelkező ülésre vesztek egy szivargyó gyújtóról törtető húzatot, mert úgy olcsóbb.
Így van.
Majd leég az autón. Ez már csak én teszem hozzá, de ez már csak így a reggeli humor. Egyébként kis autók esetében jellemzően egy darab extrát szoktak beixelni az emberek, és az általában kevesebb, mint 500 euró értékben van, és hogy akkor emeljük még egy tétet egy picit, mert már csak nagyon kevés időnk van. Én meséltem itt nektek a Rolls-Royce-okról, amikor időközönként így kapunk egyet egy napra. Na, ott a több százer euró az átlag, amit a bespoke kategóriában...
veszel egy úgynevezett fapados
rajtóban, az fapados esernyő.
Veszel egy fapados Rolls-ot, ami értelmezhetetlen szó összetétel, de plusz még ráköltesz több százezer eurót?
Igen.
Hát mert amúgy is luxus autóra?
Na, amikor ennyi pénzed van, akkor tök
tell
mindegy.
Tell me
why. Hát mert ne legyen már olyan, mint a többieké. Ja. Érted? Én lehet,
nem tudom, azért az, András, az a baj, hogy engem elvesztettetek a beszélgetésbe.
Amiért a szarvas, gombás burger is megkapod nagyobb kólával.
Meg. Tehát nekem az autó extrák pimpelése az olyan, mint hogyha otthon mondjuk a Turmix gépemet pimpelném.
Megnyit a trüffelhalmon.
Az András úgy pimpel, hogy van egy ilyen héjatolla, vagy fácántolla, vagy van. Mi az istennyila, és akkor azt odaragasztja szépen a visszapillantóra, és kész.
Az egy kód.
Megvan.
Na, azt nem tudod, tudtam. Az egy kód.
Még az ultimétet hadd mondjam el.
A piros kendő a farzsebben.
Amikor elmész mondjuk a Ferrarihoz, vagy a Porschehoz, és csináltatsz magadnak egy külön karosszériát. Mint régen. Na az a valami. Na abban tényleg csak egy van.
Na az a Goizer varott.
Ugye?
Nagyon jó, köszönjük szépen, szuper jó volt megint. Várkonyi Gábor, autóipari szakértő vezetett be minket a Luxi rejtelmeibe.
Most leparkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű. Élet négy keréken.
Jön Czoller Andi a legfrissebb hírekkel, információkkal, utána pedig jövünk vissza mi, és természetesen IT-zunk, ahogy azt itt csütörtökön megszokhattátok, úgyhogy ez az első témánk a hírek után, maradjatok velünk.